Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket az Isten tiszteleten, az ige hirdetésen. Engedjétek meg, hogy először a gyermekekhez hadd szóljak, illetve gyerekeket azt szeretném kérni, hogy tőletek, hogy végig figyeljetek, mert majd menet közben is szeretnék kérdezni. De most először azt hadd kérdezzem meg tőletek, hogy mit szoktunk érezni akkor, amikor valamit nagyon szeretnénk, valamire vágyunk, és aztán az nem valósul meg. Mit szoktunk érezni ilyenkor? Mit szoktatok ilyenkor érezni? Kinga? Csalódottságot. Tudtok még mondani, hogy mit érzünk? Csalódottság mellett még mit szoktunk érezni? Dani? Bence? Szomorúságot. Csalódottak, szomorúak vagyunk. Ugye ezek nem jó érzések. Azt mondja ez a Biblia vers, amit az Isten tisztelet alapigéjeként szeretném, hogyha szeretnék felolvasni, és gondolkozzunk róla ma. A halogatott reménység beteggé teszi a szívet. De a megadatott kívánság életnek fája. A halogatott reménység beteggé teszi a szívet, de a megadatott kívánság életnek fája. Gyerekek, mit mond szerintetek ez a Biblia vers? Mi a halogatott reménység? Ami úgysem fog megtörténni. Vagy legalábbis, ami hosszú időn keresztül nem történik meg, mindig csak halasztódik, csak reménykedünk benne, aztán mindig csak csalódunk. És ugye ekkor van az, amit mondtatok, hogy csalódottak vagyunk, szomorúak vagyunk. Azt mondja a Biblia, hogy a halogatott reménység, tehát amikor csalódunk, beteggé teszi a szívet. Meg tud betegíteni. Annyira szomorúvá tud válni egy ember, hogy belebetegszik. De van ennek a versnek egy másik fele is, amely azt mondja, hogy a megadatott kívánság életnek fája. Milyen a megadatott kívánság? Mi az, ami megadatott kívánság? Amikor nem csalódunk, igaz? Amikor reménykedünk valamiben, és ez a reménység az beteljesedik, olyankor mit szoktatok érezni, gyerekek? Kinek volt olyan, hogy reménykedett valamiben, és beteljesedett? Biztos volt már ilyen, igaz? Olyankor mit érez az ember? Igen? Örömöt. Örömében van, aki ugrál, van, aki az anyukája nyakába ugrik. Örülni szokott az ember. Azt mondja, hogy a megadatott reménység, az pedig életnek fája az ember számára. Ki az, aki hallott már az élet fájáról? Hol van ez az élet fája? Hallottatok róla? A mennyben ott van az élet fája. Ott volt a földön, a paradicsomban az élet fája. Ez az, amihez járulhatott az ember, és így élete volt. Azt mondja, hogy olyan az ember számára, amikor valamiben reménykedik, és ez beteljesedik, mintha az élet fájához járulna. Életet kap belőle, erőt merít belőle, öröme van belőle. Lesz majd egy pont, ahol még szeretnék tőletek segítséget kérni. A tegnap esti történettel kapcsolatban gondolkodjatok majd rajta, idézzük fel egy kicsit a többiek számára is. De most hadd menjek tovább, és testvérek, hadd tegyem fel azt a kérdést. Ez a bibliavers nagyon egyszerűen fogalmaz. A halogatott reménység beteggé teszi a szívet. Amikor valamiben reménykedünk, és csalódnunk kell, és hosszan kell csalódnunk, hosszan kell várakoznunk, akkor bele tudunk betegedni. Ma ezt úgy mondják, hogy depressziósak leszünk. A szívünk megnehezedik, Jézus így fogalmazott, hogy vigyázzunk, hogy a szívünk meg ne nehezedjen. Másrészt viszont, amikor beteljesedik valami, az megújít bennünket, az Istennel tapasztalatot szerzünk, az Isten iránti az Isten közelségét, az Istenbe vetett bizalmat jobban át tudjuk élni. Ennek a Biblia versnek a kapcsán hadd vessek fel néhány kérdést. Hadd vessem fel azt a kérdést először, miben reménykedünk mi? Nem kell rá válaszolni, csak gondolkozzunk egy kicsit róla. Tegyük fel magunknak a kérdést, mi az, amiben reménykedünk? Mi az, amivel kapcsolatban megszerezhetjük azt a tapasztalatot, hogy reménykedtem valamiben, és beteljesedett? És mi az, amiben reménykedünk, és csalódunk? A reménységeink, a csalódásaink, a beteljesedett reménységeink képet adnak arról, hogy hogyan gondolkozunk, és milyen az értékrendünk. Gondolkozzunk el azon, hogy mikben reménykedtünk, miben csalódtunk, és mi teljesedett be a reménységünkből. Azt mutatják meg ezek, hogy hol van a mi szívünk. Hogy milyen az értékrendünk, milyen a gondolkodásunk, hova készülünk. Lapozzuk fel Jeremiás próféta könyvét, és olvassuk el, mit üzent Isten Jeremiás próféta társának, Báruknak, aki hasonló korban élt, mint mi élünk, és akinek a reménységével kapcsolatban az Isten azt mondta, hogy ez olyan reménység, amiben ne reménykedjen. Jeremiás könyve 45. fejezetében, 45. fejezetben a második verstől olvassam az igét. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, te néked, Báruk. Ezt mondtad: jaj mostan nékem, mert az Úr az én bánatomra fájdalmat adott. Elfáradtam az én fohászkodásomban, és nyugalmat nem találtam. Ezt mond neki. Ezt mondja az Úr: íme, akiket én felépítettem, elrontom. És akiket én beplántáltam, kiszaggatom, és pedig az egész földön. Te kívánsz-e magadnak nagyokat? Ne kívánj! Mert íme én veszedelmet bocsátok minden testre, azt mondja az Úr, de a te lelkedet zsákmányul adom néked minden helyen, ahová elmégy. Így is lehetne a végét fordítani, de a te életedet zsákmányul adom néked minden helyre, ahová elmégy. Jeremiás és Báruk Izrael ítélete idején élt, amikor az Isten végrehajtotta az ítéletet Izraelen, és ekkor hangzott fel ez az üzenet. Mi is az ítélet idején élünk, egy olyan történelmi időszakban élünk, amikor az Isten ugyanezt elmondhatja az egész földre nézve, hogy íme, akiket én beplántáltam, kiszaggatom, és pedig az egész földön, amikor csapás-csapás hátán érkezik, és éri az emberiséget. És ezen a háttéren még izgalmasabb kérdés lehet az, még érdekesebb kérdés lehet az, miben reménykedünk? Miben reménykedünk? Amikor azért imádkozunk, hogy visszatartassanak a szelek, akkor miben reménykedünk? Mit várunk ettől az időszaktól? Mit várunk az Istentől? Nagyon elgondolkoztató, azt mondják, hogy a fiatalok között azért olyan sok a magatartásbeli probléma, deviáns magatartásnak szokták nevezni, mert nincsen előttük jövőkép. Nincsen miben reménykedjenek, nincsen mire támaszkodjanak. Mert hogy nem jelent számukra reménységet a mi világunk. Reálisan látják a helyzetét. És megint csak hadd tegyem fel, ezen a háttéren egy nagyon nagy kérdés szülők számára, felnőttek számára, hívő szülők számára. Miben reménykedünk? És azt, amiben reménykedünk, azt át tudjuk-e adni a gyermekeinknek? Valódi reménysége számunkra Jézus Krisztus eljövetele, az Isten országának az eljövetele. Valódi reménysége számunkra a mennyei Jeruzsálem, amely le fog szállni a földre, és amelyben örök életünk lehet. Számolunk-e ezzel? Reménykedünk-e ebben? A reménységeink közé soroljuk-e az Isten örök életre, eljövetelére, örök életre, felmentő életre vonatkozó ígéreteit? Ezek azok a reménységek, amelyek bennünk élnek, vagy pedig a Bárukéhoz hasonló hétköznapi kívánságainkkal kapcsolatos reménységek azok, amelyek ott vannak a mi életünkben. Aztán hadd menjek tovább, és hadd vessek fel további kérdést. Nem akarom én ezeket hosszan taglalni, csak kérdéseket szeretnék felvetni, és gondolkozzunk rajta, és nézzünk szembe a saját lelkünkben ezekkel a kérdésekkel. Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy ez a Biblia vers azt mondja, hogy a halogatott reménység az beteggé teszi a szívet. Jézus azt mondta, hogy vigyázzatok, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek, hogy váratlanul rátok ne jöjjön az a nap. Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy miért fontos megvédeni a szívünket ettől, hogy a halogatott reménység, a csalódások, az adott esetben keserű csalódások meg ne betegítsenek bennünket. Hadd mondjam ki azt, hogy keserűen csalódni mindannyian képesek vagyunk, tudunk. És nem csak akkor csalódhatunk keserűen, hogyha olyan dolgokban reménykedünk, mint Báruk reménykedett, hogy majd, bár az egész földön pusztítás van, de én gondtalanul és békességben építkezhetem és nyugodtan élhetek, csalódhatunk más módon is. Jézus Krisztust is fenyegette ez a csalódás. Azt mondja egy messiási Zsoltár, messiási profécia, Ézsaiás könyve 49. fejezetében, hogy Jézus azt mondta, hiába haszontalan költöttem el erőmet. Csalódhatunk az Isten művében. Csalódhatunk emberekben, akikben reménykedtünk, csalódhatunk a misszió munka eredményében, a gyülekezet állapotában, és ez igen sötét lelkiállapotot tud eredményezni. Hadd vessem fel azt a kérdést, miért fontos, hogy megvédjük a lelkünket a csalódás során, a csalódások nyomán attól, hogy beteggé legyen? Mit jelent az, hogy a halogatott reménység megbetegíti a szívet? Milyen az, amikor beteg valakinek a szíve? Gyerekek, itt megint tőletek szeretnék kérdezni. Sokan nem voltak itt. Idézzük fel, hogy tegnap este a történet, amit felolvastam, miről szólt? Miről szólt a tegnap esti történet? Ki emlékezik rá? Ugye egy budapesti kisfiúról szólt. Aki? Mit csinált ez a kisfiú? Nyafogott. Igen. Ezért szerettem volna felidézni, hogy amikor valamire vár valaki, ugye ez a kisfiú ebédre várt. Hazaért, éhes volt, és szeretett volna hamar ebédelni, de nem volt kész az ebéd. Mit szokott akkor csinálni az ember? Mit csinált ez a kisfiú akkor? Kérte az ebédet, aztán meghallotta, hogy nincs kész, és akkor mit mondott? Legalább valamit adjon neki enni az anyukája, mert ő nagyon éhes. Anyukája azt mondta, hogy nem kapsz enni, mert elrontod az étvágyadat, nem fogod megenni az ebédet. És ezután mit kezdett csinálni a kisfiú? Elkezdett nyafogni. Kedves testvéreim, a halogatott reménységnek van egy törvényszerű működése az életünkben. Reménykedünk valamiben, és csalódunk benne. És mi történik velünk? Először nem vesszük tudomást azt, hogy csalódtunk. Nem veszünk tudomást róla. Megpróbáljuk hárítani. Megpróbáljuk eltakarni, elfelejteni, ne kelljen foglalkozni vele. A második, hogy szembe kell néznünk vele, hogy csalódtunk. Ezután jön egy nagyon komoly szomorúság. Amikor az ember már nem tud hova lépni, és szembe kell néznie, hogy csalódott valamiben, akkor elszomorodik, és ez látszik rajta. Ebből kialakulhat nagyon mély depresszió. De ami miatt ezt az egészet elmondom, az az utolsó pontja. Amikor az ember túljut a keserű csalódásnál a szomorúságon, akkor jön egy negyedik pont. És ez a negyedik pont, ez nem más, mint a küzdelem. A küzdelem, hogy én csak azért is megszerzem magamnak. Amikor a gyerek nyafogása nem vezetett eredményre, mit szoktak még csinálni a gyerekek akkor, amikor a nyafogásuk nem vezet eredményre? Nem hallottam, az a baj. Ha valaki mondott valamit. Mit szoktak még csinálni a gyerekek? Felnőttek, mit tapasztaltok? Hiszti. Csapkodni. Fejét vágni a földbe. Hisztizni. Felnőttek is ezt csinálják. Csak kicsit kevésbé feltűnő módon. De ugyanezt tesszük. A csalódásnak a negyedik lépcsőfoka, a csalódásból következő negyedik lépcsőfok, az a lázadás Isten ellen. Vannak emberek, akik szó szerint csapkodnak, vannak emberek, akik nem szó szerint csapkodnak, hanem az Istennel szemben hadakoznak. Elkezdték keserű módon az Istent vádolni a csalódottságuk miatt. Szembe fordulni az Istennel. És kedves testvérem, ha most rosszalva csóválod a fejedet, hogy hát ilyet, még ilyet, ez elképzelhetetlen, akkor hadd kérjem a gyerekeket, idézzétek fel, hogy hogy ért véget a mese. Ez a történet, hogy ért véget tegnap este? Ez a kisfiú mit csinált? Lejátszották neki a hangfelvételt, ami készült az ő hisztizéséről, nyafogásáról, csak még nem tudta, hogy róla szól az a felvétel, hogy ő szól rajta. És elkezdte mondani, hogy hát ez igazán nyafka gyerek. Ez valóban micsoda nyafka gyerek. Aztán újra beindította a magnót, aki felvette, és egyszer csak felhangzott az anyukája hangja, és rádöbbent, hogy ő volt az. Kedves testvérem, ha azt gondoljuk, hogy hát micsoda ember, vannak ilyen emberek, micsoda ember az ilyen ember. Vigyázzunk, nehogy ebben a helyzetben találjuk magunkat. Mert ez törvényszerűség. Nem lehet megállni ott, hogy nagyon szomorú vagyok, de nem fogok lázadni. Ha a szívemben a halogatott reménységet nem teszem a helyére, ha azt a keserű csalódást, amit áttéltem, nem teszem a helyére, akkor végig fog menni ez a folyamat az életemen. Csak idő kérdése. Csak idő kérdése, mikor lesznek fájdalmas az Istennel szemben lázadó gondolataim. Mert ez törvényszerűség. De hadd tegyem fel a kérdést, hogyan lehet megvédeni a szívünket ettől? Hogyan lehetséges az, hogy a csalódás ne betegítse meg a szívet? A halogatott reménység ne betegítsen meg bennünket. Két lehetőség van, vagy ne reménykedjünk olyan dologban, amiben csalódni fogunk, de ezt nem tudjuk előre. Vagy van egy másik lehetőség. Nézzük meg, hogy Jézus hogyan menekült meg a keserű csalódás következményeitől. Ézsaiás könyve 49. fejezetében azt olvassuk az igében, a 49. fejezet 4. versében, és én mondtam, hiába fáradoztam semmire, és haszontalan költöttem el erőmet. Keserű a csalódás? Hiába fáradoztam semmire, és haszontalan költöttem el erőmet. De az Úrnál van ítéletem, és jutalmam Istenemnél. De az Úrnál van ítéletem, és jutalmam Istenemnél. Jézus Krisztus úgy tudta kikerülni azt, hogy az ördög kihasználja a keserűséget, a fájdalmat, amit érzett, a csalódottságot, amit érzett. Úgy tudta kikerülni, hogy ezek a következmények megjelenjenek az életében, hogy oda menekült az Istenhez. És azt mondta, hogy de az én jutalmam az Istennél van. De az én ítéletem, az én munkám ítélete, és az én jutalmam az Istennél van. Pál apostol példáját is hadd idézzem fel, Korintusi második levél 12. fejezetéből. Korintusi második levél 12. fejezetében ezt mondja, a 7. verstől olvasom, és a 9. vers. Az, ami miatt felolvasom. A kijelentések nagysága miatt, hogy el ne bizakodjam, több is adatot nékem a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el tőlem. És ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Pál apostol is megkeseredhetett volna. Reménykedett abban, hogy az Isten meggyógyítja. Kérte az Istent, hogy gyógyítsa meg. És nem lehet azt mondani, hogy kevés volt Pál apostolnak a hite, azért nem gyógyult meg. Hanem az Isten egyenes és határozott választ adott. Nem reménykedhetett tovább abban, hogy meggyógyul. Azt mondta, hogy nem, elég. Elég neked az én kegyelmem. Az Isten nem gyógyította meg, és nyilvánvalóvá vált Pál apostol előtt, hogy nem is fogja meggyógyítani. Nem az történt, hogy reménykedett abban, hogy még néhány év, és majd néhány év múlva esetleg meggyógyít az Isten. Nem azzal kellett szembenézni, hogy soha többet. Ebben a földi életben, ebben a testben ez így marad. Ez az a helyzet, amiben az ember bele tud keseredni. És amiben el lehet jutni az Istennel szembeni lázadásig. De Pál apostol megértette az Isten üzenetét. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Megértette azt, hogy az Isten ezzel azt munkálja az életében, hogy rátámaszkodjon, hogy hozzá közelebb kerüljön, hogy magához emelje, hogy vele lelki kapcsolatban legyen. És ezért Pál eljutott oda, hogy nem csak, hogy elfogadta, nem csak, hogy belenyugodott, nem csak, hogy valahogy el volt vele, hanem eljutott oda, hogy én nagy örömest dicsekszem az én erőtlenségeimmel. Azért, hogy a Krisztus ereje lakozzon bennem. Eljutott arra a felismerésre, hogy az erőtlenségemmel, a csalódottságommal, a tehetetlenségemmel oda mehetek az Istenhez, rábízhatom magamat. És így az Isten dicsőül meg, mert az ő ereje fog megnyilatkozni akkor, amikor kiemel engem a gyengeségből, és amikor a gyengeség mellett megnyilatkozik az isteni hatalom és erő. Ez az ő dicsősége lesz. Kedves testvéreim, megvédeni a szívünket a keserű csalódástól két dologgal lehet. Az egyik, hogy megvizsgáljuk, hogy az a reménység, amiben reménykedünk, az a reménység, az az Isten akarata szerint való reménysége vagy sem. És sok olyan dolgot fogunk találni az életünkben, amire ráüthetjük azt a pecsétet, emberi. Emberi gondolat, emberi vágy, emberi reménység, és lesz olyan, amiről felismerhetjük, hogy kifejezetten lázadó reménység, az önzésünknek a megnyilatkozása. Ezeken a pontokon nem csak arra van szükség, hogy fogadjuk el, hogy nem fog teljesedni, hanem arra van szükség, hogy térjünk meg belőle. Hogy azt a gyökeret húzzuk ki. Hogy ne járjunk úgy, ahogy a gyerekeknek az egyik történetben olvastuk, a tegnap esti történetben volt ez is, ugye? Hogyan gyomlált a bácsi? Mit csinált a bácsi a gyomokkal? Ollóval vágta a gyomok tetejét, de a gyökerét nem húzta ki. Így értette meg a kisfiúval azt, hogy amikor nagy erőlködéssel nem nyafog, akkor annyit csinál, mintha a gyomoknak a tetejét vágná le, de a gyökerét nem húzza ki. És mi volt a gyökere? Mit mondtatok tegnap? Miben találtuk meg a gyökerét? Krisztián, te mondtad a megoldást, emlékszel még rá? Az önsajnálat. Az önsajnálat volt az a gyökér, amit ki kellett húzni. Kedves testvérek, amikor olyan reménységgel találkozunk, amely a világhoz köt bennünket, akkor nem csak feldolgozni kell, akkor megtérni kell belőle. Akkor a gyökerét kell meglátni, a megtéretlenséget kell meglátni a gondolkodásunkban, a lelkületünkben. Amikor pedig olyan kérésünk van, amelyben nem ezt lehet felfedezni, akkor pedig Pál apostol példája, Jézus Krisztus példája áll előttünk. Vigyük az Istenhez. tegyük le az Isten kezébe, és fogadjuk el az Isten kezéből azt a csalódást. Fogadjuk el azzal a bizalommal, hogy elég néked az én kegyelmem. Ha meghiúsul egy reménységünk, mire gondolhatunk? Vannak, akik arra gondolnak, nem szeret engem az Isten. Közelmúltban beszélgettem valakivel, aki úgy fogalmazta ezt meg, én azt, hogy az Isten szereti másokat, azt elhiszem. Csak azt nem, hogy engem szeret. Van, aki ezt éli át. Igen, mások imádságát meghallgatja az Isten, engem nem hallgat meg. Másokat szeret az Isten, engem nem szeret az Isten. Ez nem igaz. És ezt akkor, amikor józanok vagyunk, ezt könnyű kimondani. Amikor benne vagyunk a próbában, akkor nem olyan könnyű kimondani. De ez nem igaz. Akkor sem igaz, ha így gondoljuk. Az Isten személyes szeretettel szeret minden embert. Személyes teremtőnk és személyes megváltónk. Amire gondolhatunk, az az, hogy az Isten egy nagy küzdelmet folytat értünk. És ebben a nagy küzdelemben nagyon fontos szerepe van a csalódottságnak. Ebben a nagy küzdelemben nagyon fontos szerepe van annak, hogy eljutunk-e a feltétel nélküli bizalomra az Isten iránt. És ezt a bizalmat nem akkor lehet megtanulni, amikor minden gond nélkül működik az életünkben. Ezt a bizalmat csak a csalódás körülményei között lehet megtanulni. Csak a csalódás körülményei között, csak a gyengeség érzete között lehet eljutni oda, hogy nagy örömes dicsekszem az én gyengeségemmel, hogy a Krisztus ereje legyen nyilvánvaló az én életemben. Kedves testvéreim, hogy az Isten pontosan miért nem tud megadni egy szükségletünket, egy kérésünket, egy vágyunkat, annak sokféle oka lehet. De a cél, az egy cél, az mindig ott van. Tanuljunk meg bízni. Tanuljunk meg ráhagyatkozni. Tanuljunk meg türelemmel bízni az Istenben, és ráhagyni az útjainkat. Mert az Isten egy örök tervet készített, és itt hadd térjek vissza a legelső kérdésre, miben reménykedünk? Testvérem, élő reménysége az számodra, hogy Krisztushoz hasonlóvá válhatsz. Melyik a nagyobb reménység? Az a nagyobb reménység, hogy Krisztus gondoskodik a szükségleteidről, vagy az az égetőbb vágyad, hogy Krisztus megszenteljen téged? Mindegyiknek van helye. Kérdés, hogy melyik a nagyobb vágy? Melyik okoz nagyobb csalódást, hogyha meghiúsul? Ugyanolyan mértékű csalódást okoz-e az elesés, mint egy dédelgetett vágyunk be nem teljesedése? Az Isten azt mondta, hogy ő kitűzött elénk egy célt, Krisztushoz hasonlóvá válni. És ha valaki a vágyait ehhez igazítja, ha valaki a reménységét az Isten által kitűzött célba veti, az nem fog csalódni. Átmenetileg fog csalódni, mert el fog esni. Míg meg nem tanul az Istenre támaszkodni, meg nem tanul azonnal engedelmeskedni, addig újra és újra keserű csalódásokon fog keresztül menni, saját magára nézve. De nem fog csalódni végül, mert akik az Istent szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik a jóra. Mert hogyha valaki szereti az Istent, és alatta marad a tehernek, akkor a reménység nem szégyeníti meg őt. Mert a Szentlélek kitöltetik a szívébe, és általa szeretheti az Istent. Kedves testvérek, befejezésül egy gondolatot hadd idézzek fel. Ezt a gondolatot nemrég fedeztem fel, vagy fogalmazódott meg bennem. Nem mondom, hogy vadonatúj volt, és szerintem semmi újdonság nem lesz benne számotokra. Lehet, hogy csak nekem jelent sokat a saját élethelyzetemben. Mózes 5. könyvéből szeretnék egy kis részletet felidézni, egy másik nagyon keserű csalódással kapcsolatban. Mózes 5. könyve 3. fejezetében a 23. verstől kezdődően a következőt olvassuk. Ugye Mózes felidézi a pusztai vándorlásnak a történetét, és felidézi azt, hogy nem mehet be Kánaán földjére, mert megnehezedett a szíve, és keserű szavakkal türelmetlenül szólt a néphez. Könyörögtem is az Úrnak abban az időben mondván, Uram, Isten, Te elkezdetted megmutatni a Te szolgádnak a Te nagyságodat és hatalmas kezedet, mert kicsoda olyan Isten a mennyben és földön, aki cselekedhetnék a Te cselekedeteid és hatalmad szerint. Hadd menjek át, kérlek, és hadd lássam meg azt a jó földet, amely a Jordánon túl van, és azt a jó hegyet és a Libanont. De megharagodott az Úr én rám, ti miattatok, és nem hallgatott meg engem, hanem ezt mondta az Úr nékem, elég ez néked, ne szólj többet már nékem e dolog felől. Mózes nem egyszer kérte ezt a kérést. Mélységesen bánkódott, mélységesen fájlalt, amit történt, és többször kérte az Istent. Uram, irgalmazd nekem, bocsáss meg nekem, add meg, hogy bemehessek arra a földre. Annyira, hogy az Isten azt mondta neki, hogy elég. Ne szólj többet a dologról, maradj már csöndben. Meg kell halnod. Ezt mondja a következő versben. Menj fel a Pizga tetejére, és emeld fel a te szemeidet napnyugat felé, és észak felé, dél felé, és napkelet felé, és nézz szét a te szemeiddel, mert nem mégy át ezen a Jordánon. Józsuénak pedig parancsolj, és bátorítsd őt, és erősítsd őt, mert ő megy át a nép előtt, és ő teszi őket örököseivé annak a földnek, amelyet meglátsz. Mit érezhetett Mózes? Az Isten mondta neki azt, nem csak úgy a körülményekből következtetett arra, hogy ez nem fog teljesedni. Az Isten azt mondta neki, hogy elég neked, ne imádkozz többet ezért. Ne feszegesd ezt a dolgot. Nem mész át. Menj fel a Pizga tetejére, nézz szél körül, és meghalsz. De hadd kérdezzem meg, testvéreim, mi történt ezután? Mi történt ezután? Fölment a Pizga tetejére, meghalt, az Isten eltemette őt, mert ugye nem ember temette őt el. És mi történt? Jött Jézus, és feltámasztotta őt. Én annyit fogalmaztam meg magamnak, hogy amikor valamire nagyon vágyunk, amikor valamit nagyon szeretnénk, és az Isten azt mondja, hogy nem, akkor valami sokkal többet ad. Akkor valami sokkal többet és sokkal nagyobbat ad, hogyha mi ezt a nemet el tudjuk fogadni. Ez akkor hiúsul meg, hogyha nem tudjuk meghajtani a fejünket az Isten előtt. Hogyha nem tudjuk elfogadni az Istentől a nemet, és elindulunk a hárítás, a keserű csalódás, a depresszió, és végül a lázadás útján. Erősítse a szívünket a gondolata az Istennek, hogyha megtagad valamit tőlünk, annak értelme van, annak célja van, annak oka van, de valami jobbat készít. Befejezésül a Krisztushoz vezető lépésekből hadd olvassak egy kis részletet. Isten soha nem kívánja, hogy olyan dolgot adjunk fel, amit a legjobb érdekünkben áll megtartani. Hiszen minden cselekedetében gyermekei javát tartja szem előtt. Akik Krisztus ellenében döntenek, vajon tudatában vannak-e annak, hogy valami sokkal jobbat akar adni nekik annál, mint amit ők maguk keresnek? Önmaga ellen vétkezik az ember a leginkább. A saját lelke ellen követi el a legnagyobb igazságtalanságot, ha Isten akaratával ellentétesen gondolkodik és cselekszik. Nem találhatunk valóságos örömöt azokon az utakon, amelyeket Isten eltiltott tőlünk, hiszen ő az, aki tudja, hogy mi a legjobb számunkra. Ő, aki minden végzésével teremtményei javát keresi. A törvényszegés útja a nyomorúság és a pusztulás útja. Tévedés azt hinni, hogy Isten elégedetten szemlél gyermekei szenvedéseit. Az ember boldogsága nagyon is érdekli a mennyet. Mennyei atyánk egyetlen teremtmény elől sem akarja elzárni a boldogság lehetőségét. Csak is azoknak az élvezeteknek a kerülésére szólít fel, amelyek végül szenvedést és csalódást okoznak, és bezárják előttünk a boldogság és a menny kapuját. A világ megváltója elfogadja az embereket úgy, ahogy vannak, összes fogyatékosságukkal, tökéletlenségükkel, gyengeségükkel együtt. Nem csak annyit akar tenni értük, hogy megtisztítja őket a bűntől, tulajdon vére által, és hogy részesíti őket a megváltás ajándékában, hanem ezen felül be akarja tölteni mindazok szívbeli vágyakozását, akik készek viselni igáját és hordozni terhét. Nem tudom, hogy fölfigyeltetek erre az utolsó mondatra, milyen érdekes az összefüggés. Nem csak annyit akar tenni értük. Ez a csak. Most jön az, hogy mi ez a csak. Nem csak annyit akar tenni értük, hogy megtisztítja őket a bűntől tulajdon vére által, és hogy részesíti őket a megváltás ajándékában. Ez a csak. Testvérem, ez a csak. Hanem ezen felül be akarja tölteni mindazok szívbeli vágyakozását, akik készek hordozni igáját és terhét. 42. A halogatott reménység beteggé teszi a szívet, de a beteljesült kívánság, a megadatott kívánság életnek fája. Kedves testvéreim, minél inkább azonosulunk az Isten által kitűzött életcéllal, minél inkább azonosulunk az Isten műve érdekeivel, minél inkább azonosulunk az Isten akaratával, annál többet vehetünk az élet fájáról. Annál többször élhetjük át ennek a versnek a másik felét, hogy a beteljesedett reménység életnek fája. Mert a reménységünk ekkor összhangban lesz az Isten akaratával, és ha összhangban van az Isten akaratával, akkor avval a bizonyosságban pihenhetünk le, abban a bizonyosságban állhatunk fel az imádságból, megvannak nála a mi kéréseink. Megvannak. Nyilván vannak tartva. Nem kell ostromolni. Nem kell küszködni. Alkalmas időben be fog teljesülni. Mert ő arra vágyik, hogy örömöt adjon nekünk. Olyan örömöt, amely nem okoz semmi bántást, amelyen keresztül az ő áldása bőséggel nyugszik meg rajtunk. Én szívemből kívánom, hogy a csalódás ne szakítson el az Istentől. És szívemből kívánom, hogy olyan dolgokban reménykedjünk, amelyek megalapozott reménységek, amelyek összhangban vannak az Isten terveivel. És éljük át azt a tapasztalatot, hogy nem hiúsult meg a reménységünk, hanem dicsekedhetünk, dicsérhetjük az Istent, mert ő a mi szabadítónk. Amen. Mennyei édesatyánk, Istenünk, köszönjük, hogy te olyan reménységet adsz az igében elénk, amelyben nem kell, hogy csalódjon senki ember, hogyha elfogadja a feltételeit is te tőled. Köszönjük, Urunk, hogy az élet reménységével élhetünk, a veled való megbékélés, a veled való közösség reménységében, a veled való találkozás reménységében élhetjük az életünket. Köszönjük, Istenünk, hogy a pusztuló világban, az emberileg kilátástalan körülmények között te egy biztos kapaszkodót kínálsz nekünk a te visszajöveteleddel, a te országod eljövetelével. Könyörgünk azért, Istenünk, hogy ez igazi reménység legyen a mi számunkra, és hogy ezt a reménységet a gyermekeink is megérezhessék, megragadhassák, és őnekik is igazi reménység lehessen. Kérünk, add, Urunk, hogy reménység legyen, élő reménység legyen számunkra az, hogy megszabadulhatunk az emberi természet uralmától, a bűneink fogságából, hogy te szabaddá tettél bennünket Krisztusban, és ezzel a szabadsággal kiváltságunk élni. Köszönjük, édesatyánk, hogy amikor nemet mondasz, amikor keserű csalódást kell átélni, mert valamiben reménykedtünk, valamiben nagyon mélyen kapaszkodtunk, reménykedtünk a lelkünkben, és te azt mondod, hogy nem, hogy ne is szóljunk róla esetleg. Köszönjük, Urunk, hogy akkor reménykedhetünk abban, hogy ennek megvan az értelme, megvan az oka, hogy ez nem önkényesség, nem kegyetlenség, hanem ez is ugyanúgy a te szeretetedből fakad. És hogy reménykedhetünk abban, hogy bár valamiről le kell mondanunk, valamit el kell engednünk, de te valami jobbat, valami olyan jót készítesz számunkra, amelyet el sem tudunk képzelni esetleg ma. Urunk, segíts, hogy nyugalmat, békességet tudjunk találni. Segíts, hogy a csalódásunkat, a keserű csalódásokat el tudjuk engedni, le tudjuk tenni azokat a dolgokat, amikben reménykedtünk a te kezedbe, és ki tudjuk mondani azt teljes szívünkből, hogy a te akaratod legyen meg a mi életünkben. Mert a mi boldogságunk záloga is az, hogy a te akaratod legyen meg mindenben. Urunk, segíts erre az alázatra, segíts erre a bizalomra eljutnunk, és segíts ezt a hétköznapokban gyakorolnunk, megélnünk. Könyörögve kérünk, Urunk, nyilatkozzon meg a te erőd a mi erőtlenségeinkben. Kérünk, Istenünk, add, hogy elég legyen nekünk a te kegyelmed, a veled való közösség. És kérünk, add, hogy egyre mélyebben azonosulni tudjunk azokkal a célokkal, amiket te tűzöl a mi életünk elé, Urunk. Szentelj meg bennünket, kérünk, Istenünk. Tegyél szabaddá bennünket, és tölts be a te szereteted lelkével, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.